Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 18-án kedden. Az adás első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen kihívásokkal szembesül a fővárosi agglomeráció, az oda részben Budapestről, részben vidékről költöző többekek miatt.
Az a fajta közszolgáltatás szervezési probléma, ami általában jellemző az agglomerációs településekre, az, hogy nagyon szétterjednek, ez az urban sprawl néven ismert jelenség, amikor a kertvárosok vannak és nyúlnak a végtelenségig, bármilyen különösebb struktúra vagy tagolás és sűrűsödés városközpontok kialakulása nélkül. Ez önmagában hordozza az elláthatatlanság, vagy legalábbis a nagyon problémás elláthatóság veszélyét.
Vendégünk Baranyai Zsolt, a Hétfa Kutatóintézet városfejlesztési igazgatója. A második részben a forint lesz a téma, amely a hét elején újabb csúcsot döntött, az euróval szemben pedig a 370-es szintet támadja. Erről Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével beszélgetünk. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 18-án. Nem új keletű probléma, hogy a budapesti agglomerációs települések infrastruktúrája nehezen bírja a fővárosból kiköltöző tömegeket. Az elmúlt évtizedekben több hullámban növekedett a népesség, a legutóbb a koronavírus járvány miatt nőtt meg a kiköltözési kedv. Itt van velünk a telefonban Baranyai Zsolt, a Hétfa Kutatóintézet városfejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az első kérdésem, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évtizedben milyen hatások miatt kezdtek el a fővárosiak kiköltözni az agglomerációba?
Hát ez valóban több hullámból tevődik össze, aminek az volt a kiinduló pontja, hogy a lakhelyválasztás az nem volt teljesen szabad, hiszen a tervgazdaságban a költözések, illetve maguk a építési helyek kijelölései is központosítva zajlottak, még ha voltak ennek szabad vegyértékei is, de egy nagyon jelentős átrendeződést jelentett ehhez a helyzethez képest az, amikor a 90-es évek elején megtörtént a széleskörű lakás privatizáció, elsősorban a budapesti lakásokra, azon belül is főleg a társasházakra vonatkozóan, amikor megindult egy olyan kiegyenlítődési folyamat, amiben olyan emberek, akiknek a kulturális kapcsolati anyagi tőkéje egyébként lehetővé tette volna, hogy kiköltözzenek egy agglomerációs lakásból, ők ezt már mégis tehették jóval szabadabban, és azért megtették. És egy másik ágon pedig olyan emberek, akik épp a tőkeskála másik végén álltak, és annak dacára voltak egy egyébként kedvező helyzetű belvárosi lakásban, hogy ezt a tőkét, amit ez képviselt, máshol is hasznosítani tudták volna. Ők korábban a befagyott lakásrendszerben ugyan nem tudtak ebből kiszabadulni, de úgyhogy ez egy eladható áruvá vált privatizációval, úgy egy más irányú agglomerálódásba csatlakoztak be, és mondjuk a délkeleti elővárosokból távolabbi településekbe költöztek ki, és így tettek szert arra a szóra, amit a frissen tulajdonukba került lakásra, amit valósíthattak. Ez volt egy viszonylag nagy hullám, amit viszont számos különböző hatás ide-oda kanyarító vargabetűi után a gazdasági válság 2008-2010-es évek körül állított meg, és fordította valamilyen szinten vissza. És ezt követően, ahogyan is mondta, a Covid volt egy olyan új hullám, ami láthatóan megint elindította ezt a fajta költözést. Most már akár tágabb keretekben is, tehát az a fajta hullámzás, ami eleve valahol természetes, számos más városra is leírt állapot a agglomerációs térségeknek, a nagyvárosok környékének, hogy időnként kiköltöznek az emberek, aztán vissza, aztán megint ki. Ez most a Covid alatt összhangban azok a általános életkeretváltozásokkal, amik az elmúlt évtizedekben megtörténtek, leginkább az informatika fejlődése, a munkavállalási keretek átalakulása. Nekem már most már egy jóval tágabb körre tevődött ki ez a mostani témák szempontjából nem feltétlenül érdekel, de az, hogy távolabbi vidékekre, akár a Balaton felvidékre, vagy más népszerű, kellemes környezetet biztosító távoli helyekre költözzenek ki ezrével emberek Budapestről. Ez korábban nem volt ennyire elképzelhető, most látható, hogy ez is egy jóval jelentősebb ága lett a kiköltözéseknek.
Egy kicsit akkor azt tegyük tisztában, hogy látjuk azt, hogy Budapesten rengeteg lakópark épül. Tehát az agglomeráció egyrésztről vonza a budapestieket, ha jól értem, miközben Budapest vonza a vidékről ideköltözőket, tehát a tágabb értelemben vett vidékről ideköltözőket, akkor mi ennek az egyenlege? Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy van egyszer egy budapesti vonzás vidékről és egy agglomerációs vonzás Budapestről?
Ez egy kicsit talán komplexebb, de viszonylag nehéz pontosan szétszállazni, hogy mik azok a népességmozgások, amik láthatók. Egyfelől azért, mert nagy a folyamat látenciája, tehát az, hogy hol pontosan hány ember lakik, ezt nem tudjuk megmondani, még közelítően se, igazából senki nem tudja megmondani. Nagyon sok a nem bejelentett költözés, nagyon sok az, amikor valaki egyéb gazdasági, taktikai, bármilyen okból más lakcímet tart meg magának a lakcím nyilvántartó számára, mint ahol valójában él, és eleve a statisztikai adatok rendelkezésre állában is van egy bizonyos szintű tét, ugye nem mindig a legfrissebbeket látjuk, de az tudható, hogy Budapest úgy tud nagyjából stagnálni némi hullámzás mellett, már több évtizede népességét tekintve, hogy ez alapvetően távolabbi vidékekről, tehát igen, alapvetően vidékről való felköltözést jelent Budapestre. Valamilyen mértékben biztos jelen van benne az agglomerációból való visszaköltözés is, de ez sejthetően a kisebb rész. A magában az agglomerációs övezetbe, tehát a Budapestet övező gyűrűbe viszont két fő forrás van ennek a kiköltözésnek. Ebből az egyik az értelemszerűen maga Budapest, viszont legalább ilyen jelentős, sőt, inkább jelentősebb az a kör, ami távolabbi városokból eleve az agglomerációs övezetbe költözik be, tehát Budapest helyett, vagy Budapest proxyként költözik oda. Ennek több oka is lehet. Az egyik az, amikor egyszerűen ezt tartja vonzónak, és mivel választhat szabadon, hogy hova akar költözni, inkább egy agglomerációs települést választ, de az is legalább ugyanilyen jellemző, amikor ennek egyszerűen anyagi okai vannak, hogy ott talál olcsóbb, vagy legalábbis az igényeit alacsonyabb áron kielégíteni képes lakhatást.
Van számottevő különbség a termékenységi arányszámban abban a tekintetben, hogy Budapestről vagy akár az agglomerációról beszélünk?
Igen, erről speciál tudunk viszonylag pontos számot is mondani, mert ez annyiban nem pontos, pont, hogyha jól emlékszem, akkor ez mennyire vonatkozik, tehát enyhén torzít ahhoz képest, amit konkrétabb számításokban agglomerációnak szoktunk nevezni. De a budapesti teljes termékenységi arányszám az kiemelkedően alacsony, az alig van egy fölött. Az agglomerációban viszont bőven másfél fölött van, 1,67%, ha minden igaz, amit számoltunk, legalábbis ez az, amit közelítő értéknek használtunk, ami valamivel az országos fölött van. Tehát nem is igazából az agglomerációs termékenységi arányszám a kiemelkedően magas, hanem a budapesti a kiemelkedően alacsony, ami egészen biztosan fakad abból, hogy fővárosban élőknél nagyon általános jelenség az, hogy akik családalapítási korban vannak, ők költöznek ki. Tehát úgymond kiszervezik a gyerekvállalást az agglomerációban nagyon sokan, és ebből fakad az, hogy a Budapest jóval alacsonyabb, mint amit számíthatnánk, az agglomerációs pedig magasabb. Persze ez ilyen szempontból anekdotikus jelenség, hogy nem, azt nem látjuk makroadatokból, hogy konkrétan gyerekvállaló családok költöznek ki, mások meg nem adott esetben, hanem egyszerűen látjuk a számokat, illetve ismerjük, hogy ez egy elterjedt jelenség.
Tegyünk át egy kicsit a problémákra. Mikor adatálható az, amikor először felsejlett az, hogy ez a tömeges kiköltözés, ez problémát jelent majd az agglomerációs kisebb településeken?
Hát szerintem ez egy olyan folyamat, aminek nagyon nehéz megfogni a pontos kezdő pillanatát. Vagyunk Érd parcellázása abban a formában, hogy egy bizony kis falu helyett egy óriási kertes házas településé váljon, az több mint 100 éve elindult, és nyilván ez akkor még nem volt annyira látható, hogy milyen problémákhoz vezet, de az a fajta közszolgáltatás szervezési probléma, ami általában jellemző az agglomerációs településekre, az, hogy nagyon szétterjednek, ez az urban sprawl néven ismert jelenség, amikor kertvárosok vannak és nyúlnak a végtelenségig, bármilyen különösebb struktúra vagy tagolás vagy sűrűsödés városközpontok kialakulása nélkül. Ez önmagában hordozza az elláthatatlanság, vagy legalábbis a nagyon problémás elláthatóság veszélyét, hiszen ugye ez nagyon alacsony laksűrűséget jelent, emiatt minden közművet, közlekedési lehetőségeket, mi egyebet azt alacsony hatékonysággal lehet csak építeni pontosan az alacsony sűrűség miatt. Ilyen szempontból ez a probléma évszázados, de az a válfaj, amikor azt látjuk, hogy nem elég a víznyomás, nem férnek már az autók az úton, tehát amit most szűk értelemben ellátási problémának veszünk. Ezek valamilyen formában, én azt mondanám, hogy szintén azóta, hogy ez az újabb hullám 90-es években elindult, azóta velünk van, csak mindig egyre látványosabb és egyre kritikusabb formát ölt azzal, hogy a kiköltözés újabb hullámai egyre jobban kifeszítik a rendelkezésre álló kapacitásokat.
Mik lehetnének a kézenfekvő megoldások ennek a kezelésére, mondjuk azon túl, hogy persze fejleszteni kell az infrastruktúrát, kell építeni iskolákat, rendelőket?
Ez egy azért nehéz kérdés, mert azok a problémák, amik itt elsősorban kezelendők, azok már eldőltek azok évtizedekkel ezelőtt, vagy akár még régebben megtörténtek. Tehát különféle extrém és nem reális beavatkozásokon kívül, mint aminek a bontások, újrarendezések, mi egyebek lennének, amiket veszek senki nem is tartana jónak, hiszen végtelenül sok negatív következményük is lenne. Igazából nem tudunk velük mit kezdeni, tehát az a tény, hogy óriási területek ki vannak jelölve beépítésre, számos agglomerációs településen van, ahol évtizedekkel ezelőtt kijelöltek beépítésre szánt területeket, és amikor most jön egy fejlesztő, hogy akkor ezt be is építi, akkor nem csak helyezkötőre van az önkormányzatnak, hogy ezzel nem bármit tudjon tenni. Ezzel nehéz mit kezdeni. Azt, hogy valamilyen fajta fenntartható üteme legyen ezeknek a beépüléseknek, amik összhangba tudják hozni a beépítési ütemet azzal, hogy az infrastruktúra fejlődni fog, ebben már természetesen van fantázia, és ebben van viszonylag sok lehetőség. Az egyik ebben az lenne, hogyha lehetne valamelyest terelni, vagy formálni a keresletet. Tehát az, hogy sokan igazából kényszerből költöznek az agglomerációban, mert csak ott találnak megfizethető lakhatást, ez nyilván összhangban van azzal, hogy milyen az ingatlanpiac magán Budapesten. Hogyha olyan kínálat lenne, olyan barnamezős fejlesztések lennének adott esetben, amiben jelentősebb önkormányzati állami szerepvállalás mellett lehetne hatni az ingatlanárakbeli különbségekre, és akkor eleve kisebb lenne ez a fajta kiköltözési nyomás, ami kvázi kényszerből történik.
Egy drasztikus tilalmat akkor nem tudna elképzelni.
Elképzelhető lenne az is, de igazából nem segítene, hiszen az a tény, hogy ha adott esetben egy család, teszem azt, nem tudom mi a jó, mint a település, egy kitalált magyarországi városba fel akar költözni Budapestre tetszőleges okból, és megállapítja, hogy nem, a pénzén nem kap olyan lakást Budapesten, vagy olyan házat, amiben úgy gondolja, hogy akár csak a igényei lefaragásával is szívesen beköltözni, akkor könnyen jut arra felismerésre, hogy akkor kénytelen egy agglomerációs településre költözni, ez az a legközelebbi pont, amit megengedhet magának. Hogyha tiltjuk azt, hogy az agglomerációra költözön, attól ugyanúgy nem fog tudni Budapestre költözni, hanem akkor egy nagyobb ingázási távolságot kell vállalni, amivel még jobban terheli az infrastruktúrát, adott esetben viszont cserébe a saját életszínvonala is alacsonyabb lesz. Ez alig, ha működik, illetve van egy olyan probléma, hogy nagyon sok kiskapu van a építések és a építési szabályozások rendszerében. Ugye a zárt kertek esete az tipikusan ilyen, amikor ingatlan nyilvántartás szerint nem lakó funkciós épületekbe költöznek ki úgy emberek, hogy a szabályozási tervek nem számolnak azzal, hogy ott jelentősebb lakónépesség legyen jelen, hiszen nem lakó funkciójú területről van szó. Ezért nem vonatkozik rá semmilyen külön tilalom sem, viszont kapcsolódó szabályok szerint lakcím az bárhova, bárhol bejelenthető, bármilyen építménybe be lehet jelentkezni, ami vagy egy adott személy, vagy legalábbis hozzájárul ahhoz, ezért ennek nincs semmilyen jogi akadálya. Tehát amíg ilyen kiskapuk, vagy könnyen kikerülhető szabályozási vakfoltok léteznek, addig egy tilalom ebben nem működne, illetve eleve nehéz elképzelni azt, hogy milyen tilalom lenne az, ami azt mondja, hogy településre nem lehet beköltözni.
És akkor ön szerint egy jó budapesti bérlakásrendszer mondjuk ezen segítene?
Hát nem is feltétlenül a bérlakásrendszer, általában az ingatlan kínálatnak a árnyaltabb, szélesebb, jobban irányított alakítása valamilyen mértékben, én azt gondolom, hogy segítene. De az is segíthetne, hogyha a kínálatra tudna úgy hatni a szabályozás, hogy árban megjelenítsen valamiféle plusz terhet azoknak, akiknek egyébként lenne mozgástere a lakhelyük kiválasztásában, és pusztán az választják az agglomerációt, mert azt vonzóbbnak találják. Tehát lehet érvényesíteni azt is, hogy akkor annak legyen valamiféle prémiuma, hogy ezt megfizesse az, aki úgy dönt, hogy oda költözik, akár a fejlesztők oldalán, akár a vásárlók oldalán, de viszonylag széles köre van olyan szabályozási eszközöknek, akár a minimum telek méret, a beépítési sűrűség, különféle szociálpolitikai kedvezmények terelése, csoktól, kedvezményes áfától, számos olyan dologra, amivel lehetne valamilyen módon terelni azt, hogy mi az, ahol úgymond társadalmi érdek az, hogy ne nőjön a népesség, és mi az, ahol ilyen korlát, mi az, ahol ez nem jelent akkora gondot.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. Baranyai Zsolt, a Hétfakutató Intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
A forint a hét elején idei csúcsára erősödött, és azóta is tartja ezt a szintet. Ha az idei évet nézzük, akkor az euróhoz képest már 7%-kal, a dollárhoz képest pedig 10%-kal tudott erősödni a forint. Itt van velünk a stúdióban Beke Károly, lapunk makroelemzője. Szia!
Sziasztok!
Az első kérdésem, hogy továbbra is a 18%-os kamat az, ami választad a forint erősödésére?
Igen, ez az elsődleges oka továbbra is a forint erősödésének, hogy extrém magas a magyar devizakamat tartalma, és ez az úgynevezett carry trade ügyleteket egyrészt élénkíti, tehát lehet azt mondani, hogy akik erre a kamat különbözetre spekulálnak, azok most a forintot veszik a magas kamat miatt, másrészt pedig a magas kamat azt is jelenti, hogy nagyon drága a forint ellen fogadni, a forintot shortolni, és éppen ezért nagyon kevesen vállalkoznak most erre, hogy a forint elleni pozíciókat vegyenek fel. Persze emellett azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az energiaárak nagyon komoly zuhanáson mentek keresztül az elmúlt nagyjából fél évben, ami jelentősen javította a magyar folyófizetési mérleg és külkereskedelmi mérleg egyenlegét, illetve azért kifejezetten kedvező a nemzetközi hangulat a forint szempontjából, tehát azzal, hogy a dollár gyengül, szintén egy lélektani szintnél jár, az 1-10-es szintnél az euróval szemben, ez szintén támogatja a feltörekvő piaci devizák, így a forint erősödését is. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy azért az év eddigi részében minden kedvezően alakult a forint számára kisebb megingásokkal. Ugye itt az amerikai bankcsődöket követően volt egy kisebb piaci megingás, amit a forint is rögtön megérzett, és ez egyébként rá is világított arra, hogy azért a 18%-os kamatszint mellett is kifejezetten sérülékeny a magyar deviza, és az esetleges külső hangulat ingadozásokra azért továbbra is érzékenyen reagál.
Itt a csekkészben sokat beszéltünk már az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságokról. A befektetők beáraszták már ezt, vagy végig is mire számítanak a közeljövőben?
Most úgy tűnik, mintha a piac picit elfeledkezett volna ezekről a kockázatokról, tehát mintha ez a magas kamatszint, ez most mindent felülírna, és egy picit háttérbe szorultak azok a forint szempontjából negatív tényezők, amik az esetleges fordulatot elhozhatnák, vagy lehetne attól tartani, hogy megakasztják a forint erősödését, és ilyen az uniós források sorsa is. Tehát most úgy tűnik, hogy ezért a befektetők nagy része továbbra is bízik abban, hogy lesz valamilyen megállapodása a kormány és az Európai Bizottság között, és az év második felében azért elindulnak az uniós források, de hát ahogy mondani szokták, innen lehet nagyot esni, és innen lehet egy éles fordulattal akár a forintnak is nagyot gyengülnie. Tehát ha mondjuk kiderülne az, hogy az év végéig nem érkeznek uniós források, az azért egy egyértelműen negatív hír lenne a forint szempontjából.
Írtál egy cikket a témában, aminek az a címe, hogy világbajnok lett a forint, ez mit jelent? Tényleg akkor erősödött?
Igen, hát jelenleg most már kijelenthető, hogy az idei évben a forint a világon a legjobb teljesítmény nyújtotta. Ugye az első negyed év végén még arról beszéltünk, hogy a mexikói és a chilei devizák után a dobogó harmadik fokánál a forint, de most az elmúlt két hét további forint erősödése és dollár gyengülése az azt jelentette, hogy most már az év elejétől nézve a világon a forint teljesítménye mondható a legjobbnak, és azt lehet elmondani, hogy alapvetően inkább a nyersanyag devizák teljesítenek jól idén, tehát ez a mexikói, chilei, brazil devizák, és közöttük egyfajta kakuktojásként található meg a forint, melynek ugye extrém magas a kamata, ahogy arról az előbb beszéltünk. Egyébként a magyar irányadó kamatszint az most a világon a 10 legmagasabb között van. Ez lehet, hogy elsőre nem hangzik olyan nagyon szexinek, hogy a 10 legmagasabb között van, de hát azért, hogyha végignézzük, hogy a világon milyen országokban van magas kamatszint, tehát a 10 legmagasabb az azt jelenti, hogy mondjuk Venezuela, Argentína, Törökország, Szudán és hasonló országokat követ. Tehát mondjuk úgy, hogy a fejlett országok vagy az európai országok egyikében sincs a magyarhoz hasonlóan magas kamatszint.
A 370-es szintet támadja a forint, egyébként ezt a felvételt most 0,12 magasságában rögzítjük. Meddig tarthat ez az erősödés?
A szakértők azt gondolják, hogy a szakértők nagyobb része azt gondolja, hogy azért olyan nagyon sok tere már nincs a forint erősödésének. Tehát ugye említetted, hogy az év eleje óta a dollárral szemben nagyjából 10%-ot erősödtünk, de hogyha megnézzük mondjuk a tavaly őszi forint mélyponttól számítva, akkor ez már több mint 20%. Tehát azért egy nagyon, tényleg egy nagyon komoly erősödésen, vagy egy nagyon komoly szárnyaláson van túl a magyar deviza az elmúlt nagyjából fél évben, éppen ezért azt gondolják a szakértők, hogy ezért innen olyan nagyon sokat már nem jöhet le az árfolyam. Valószínűleg azért a 350-es euró árfolyam az túl nagy falat lenne most első lépésben a forintnak, tehát elképzelhető, hogy 370 alá bemegyünk, 360-370 közötti szintek még jöhetnek a közeljövőben, a következő hetekben, de azért olyan, mondjuk, hogy az elmúlt hónapokhoz hasonló szárnyalást én azt gondolom, hogy nem fogunk látni már a forintban a következő időszakban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ennek a forint erősödési hullámnak még csak a közepénél vagyunk, hanem azért már inkább a hullámnak a vége felé valahol.
Mindannak a tükrében, amit most mondtál, igaz lehet az állítás, hogy megéri most pénzt váltani a nyárra?
Hát ez mindig egy érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy érdemes lehet elkezdeni váltani, tehát én most pont azért, mert nagyon nagy kilengések vannak a forint árfolyamában, nem egy összegbe váltanám át mondjuk a nyaralásra szánt pénzt, hanem mondjuk a jelenlegi szinten elkezdenék eurót vásárolni kisebb tételekben, és aztán megnézni, hogy merre mozdul az árfolyam. Tehát azért mondom, hogy elképzelhető az, hogy még lesz olcsóbb az euró a következő hetekben. Azért nyárig olyan nagyon nagy fordulatot én nem várnék a forinttól, tehát valószínűleg a nyári hónapokig még kitarthat a forint erősödése, hogy várhatóan a kamat azért nem fog csökkenni, vagy legalábbis most az a várakozás, hogy nem nagyon fog csökkenni az irányadó kamat a következő egy-két hónapban. Azért az uniós források sorsával kapcsolatban, ahogy most látjuk, azért türelmesnek tűnik a piac, tehát nem látszik az, hogy itt heteken belül valamilyen megállapodásnak kéne jönnie ahhoz, hogy az kielégítse a befektetőket. Tehát ez a csendes, fokozatos forint erősödés, ez még kitarthat néhány hónapig, és ezért akár mondhatjuk úgy is, hogy akár kivárni is érdemes lehet az euróváltással, még akkor is, hogyha azért nagyon jelentős forint erősödést, ahogy mondtam, már nem várok.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Beke Károly, Lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral szerda délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik. Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el. Reklámot hallottak.